És kedves gyülekezet, egy olyan témával szeretném, hogy folytassuk a közös gondolkodásunkat, ami igazából kapcsolódik a délutáni alkalomhoz. Mert Zsuzsával beszéltem, Bartolók Zsuzsával, és ő említette, hogy ezt a bizonyos 88-as üzenetet elkezdtétek tanulmányozni, és hogy ez egy élő és fontos téma itt a gyülekezeten belül, ez a bizonyos megigazolás kérdése, hitáltali megigazolás, hogyan lehet hitáltal igazzá válni. Mi a szerepe ebben a cselekedeteknek, és így tovább. Azért is érdekes és lényeges kérdés ez, mert igazából egy olyan téma, amit ezerféleképpen világít meg a Szentírás, de mindig ugyanarról beszél, tehát mindig ugyanazt láthatjuk, ugyanazokat a tanulságokat lehet kiemelni olyan vonatkozásban, hogy a megigazolás lényege az állandó, de mégis rengetegféleképpen szól az ige erről. Én egy nagyon-nagyon egyszerű igeszakaszt választottam most, hogy ennek fényében gondoljuk át a megigazolás témáját, ahol szó szerint megjelenik a megigazolás, hogyan lehet megigazolni gyakorlatilag egy lépésben, tehát hogyan lehet hitáltal igazzá válni egy lépésben, hogy ezeket gondoljuk át, hogy mik is ennek az igeszakasznak a tanulságai. És egy olyan igeszakasz lesz, amit szerintem elsöprő többségében talán mindannyian ismerünk itt. Ez nem más, mint a farizeus és a vámszedő imádsága. De mégis azért remélem, hogy sok-sok olyan tanulság van ebben az igeszakaszban, amelyek élő, eleven tanulságok lesznek mindannyiunk számára. Lukács evangélium a 18. fejezetében találhatjuk ezt az igét, illetve ezt a történetet. A 18. fejezet 9. versétől a 14. versig. Tehát még egyszer Lukács 18, és a 9. versről a 14. versig. Tehát Lukács 18, 18. fejezet, 9. versről a 14. versig. Némelyek pedig, akik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe sem vették, ezt a példázatot is mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik a farizeus, a másik a vámszedő. A farizeus megállván ilyen módon imádkozott magában. Isten, hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint íme vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, dézsmát adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távolálván még szemeit sem akarta az égre emelni, hanem verte a mellét mondván, Isten, légy irgalmas nékem, bűnösnek. Mondom néktek, ez megigazulva ment alá az ő házához, amazzal szemben, mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. A 14. verset egy picit javított fordításban olvastam, erről majd fogunk még beszélni. Mondom néktek, ez megigazulva ment alá az ő házához, amazzal szemben. Ez egy fontos javítás, de erről majd még lesz szó. Kiről is van itt szó, vagy kikről is van itt szó, és egyáltalán ugye a példázatok esetében mindig érdemes megnézni, hogy pontosan kiknek is mondja el Jézus a példázatot. Ebben az esetben, hogyha megnézzük a 9. verset, akkor azt láthatjuk, hogy igazából egészen konkrét választ erre a kérdésre nem tudunk adni. Tehát nem tudjuk pontosan megjelölni azt a csoportot, hogy éppen akkor kik voltak Jézus közelében, amikor ezt a példázatot elmondta. Azt mondja a 9. vers, némelyeknek pedig, akik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe sem vették, ezt a példázatot is mondta némelyeknek. Na most, hogy ők tanítványok lehettek, vagy farizeusok lehettek, vagy kettőből vegyes csoport, ennek ez utóbbinak van a legnagyobb esélye, mert hogyha megnézzük a 18. fejezetet, meg a 17-et előtte, hogy kikhez beszél, azt látjuk, hogy vegyesen vannak körülötte tanítványok is, meg farizeusok is, meg átlagos zsidó emberek is. Tehát egész egyszerűen nem lehet elkülöníteni egy olyan csoportot, hogy mondjuk csak a farizeusoknak mondta volna, vagy csak a tanítványoknak mondta volna. Ez egyébként önmagában üzenetet hordoz, tehát erre érdemes figyelni, amikor példázatokat olvasunk, hogy pontosan kiknek címzi Jézus a mondani valót. Nem véletlen, hogy itt mindenkinek címzi, nem véletlen, hogy mindegyik csoportból megszólít embereket. Azt mondja a 9. vers, akik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe sem vették. Klasszikus probléma, tipikus probléma abban az időszakban. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, ezzel mindenképp érdemes számot vetnünk, hogy ez a fajta elbizakodottság, ez az akkori hívő népet bizony érintette. Na most nyugodtan mondhatjuk azt, tovább véve ezt a gondolatot, hogy igazából a mindenkori hívő, mindenkori hívő népet érinti ez a fajta elbizakodottság, vagy érintheti. Tehát nagyon-nagyon érdemes figyelni, és érdemes ezzel a tükörrel szembenéznünk, ebbe a tükörbe belenéznünk, hogy vajon ez a fajta magabízás ez nem jelente meg a mi lelkünkben, a mi gondolkodásunkban. Nagyon-nagyon lényeges. Ez azért érdekes kérdés, mert ugye az ember, hogyha itt van, adott esetben itt ebben a gyülekezetben, akkor van egyfajta biztonságérzete, hogy én egy jó döntést hoztam, hogy ehhez a gyülekezethez csatlakoztam. Akár az uniókerak kérdés viszonylatában is megjelenhet ez a nyugalom bennünk, és joggal egyébként, hogy egy jó döntést hoztunk, hogy itt vagyunk, itt maradtunk. Hiszen erről sokat beszélhettetek már, de alapvetően elhamarkodott lépés ez a bizonyos csatlakozás, ami most zajlik. De nem ez a fő kérdés. Mert akármennyire is van egy biztonságérzetünk, akármennyire is azt mondjuk, hogy igen, helyes és jó ez a döntés, továbbra is meg lehet bennünk az, hogy átesünk a ló túlsó oldalára, lehet, hogy nem nagy ez a bizonyos esés, lehet, hogy nagyon könnyű átesni, és azt mondjuk, hogy igen, én ebből következőleg több vagyok, magasabbra helyezem magam, mint azok, akik elmentek, akik nem ezt az utat követik, akik más utat választottak. Felkiáltó jelként kell, hogy legyen, ott legyen, kell, hogy ott legyen tehát a lelkükben, hogy nehogy ebbe az állapotba jussunk, hogy a többieket semmibe vesszük. Mindenkitől lehet tanulni, bárkitől lehet tanulni, és nyugodtan föl lehet tenni magunknak a kérdést időről időre, napról napra, tényleg helyesen cselekszem, és tényleg ez az út, ahogy járnom kell. És az Isten egészen biztos, hogy meg fogja mutatni, hogy igen, valóban ez az út, ahol járnod kell. De Jézus tehát így figyelmeztet bennünket, vannak a farizeusok, vannak a vámszedők, illetve egy farizeus és egy vámszedő, és a következő történik velük. 10. vers. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik a farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállván ilyen módon imádkozott magában. Isten, hálákat adott néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint íme vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, dézsmát vagy tizedet adok mindenből, amit szerzek. Eddig olvasom. Kik voltak ezek a bizonyos farizeusok? Farizeusok néhány ezren voltak, tehát igazán nem volt sok az ő létszámuk. Azt lehet mondani, hogy egy ilyen elit csapat, elkülönülő réteg. Ugye szó szerint ez ezt jelenti, ez a kifejezés. Elkülönülő réteg, elkülönültek mindenkitől, és ez a néhány ezer ember valami elképesztő önteltséggel és önigazgultsággal élt. Mert azt mondták, hogy mi tudjuk igazán helyesen értelmezni az Isten igéjét, az Isten beszédét. Többiek ehhez nem értenek, ugye rendkívül műveltek voltak, nagyon-nagyon alaposak, tehát óriási tekintélyük volt a népkörében egyébként. És ebből következőleg szinte természetesen azt lehet mondani, megjelent bennünk az önteltség, a magabízás, hogy én több vagyok, és a többieket ezért semmibe vehetem, semmibe nézhetem. Van egy érdekes vonulata ennek a bizonyos farizeusi vallásosságnak, egy érdekes jellemzője, ez pedig nem más, mint a kazuisztika. Idegen ez a kifejezés, hadd magyarázzam, tehát kazuisztika. Ez azt jelenti, hogy igazából a farizeusok vallásossága mindig igyekezett megfogalmazni valami olyat, ami az adott helyzetre igaz lehet. Tehát az életet ilyen apró kis elemekre bontották, és azt mondták, hogy ha veled bármi történik, az behelyettesíthető egy nagy egészbe, és mindenféleképpen arra valami megoldási módot mi tudunk javasolni. Így lett az élő Istennel való kapcsolatból egy halott kapcsolat gyakorlatilag. Ez azért érdekes, mert a kazuisztika elmélete az többször visszatért az egyháztörténelem folyamán. Tehát például a 17. században is tudunk arról, hogy voltak olyan csoportok, egyébként a katolikus egyházon belül, picit nem tartoztak a fősodorhoz, de mondjuk a mellékirányzatokhoz, akik szintén ezt vallották, hogy az élet apró elemekre bontható, és mindenféleképpen lehet szabályozni, hogyha veled valami történik, akkor arra milyen megoldást tudunk adni, és mit kell akkor neked cselekedned, hogyha ez történik. Igazából ez volt ez a farizeusi vallásosság, hogy a törvényt annyira elvakult módon tisztelték, hogy azt mondták, hogy akkor ezáltal apró pénzre váltjuk a törvényt, és ezáltal a végletekig leszabályozzuk mindenkinek az életét, a saját életünket is, meg a te életedet is, aki bennünket valamire tartasz. Úgyhogy ez a farizeusi vallásosság igazából ez volt az, amivel Jézus egész szolgálata folyamán küzdött. Lépten nyomon találkozhatunk ezzel az evangéliumban. De az biztos, hogy bizonyos tekintélyük volt a farizeusoknak, tehát nem lehet azt mondani, hogy mindenki gyűlölte volna őket. Valahogy a tisztelet és a gyűlölet keveréke volt az, amivel ő hozzájuk viszonyultak. Mert egyrészt elismerték a tudásukat, másrészt meg egyáltalán nem volt vonzó az, ahogyan ők a vallásosságot képviselték. Mit tudunk meg a farizeusról? Ugye azt mondja, hogy fölment a templomba imádkozni, és aztán megállván, 11. vers, ezt mondta, Isten, hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint íme vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, dézsmát adok mindenből, amit szerzek. Föl kell, hogy tegyük a kérdést, hogy miben volt igaza a farizeusnak. Tehát mi az, amiben azt lehet mondani, hogy tényleg igazat mondott? Nézzük meg elemenként ezt a gondolatmenetet. Azt mondja, hálát adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek. Ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint íme vámszedő is. Ugye nyilvánvalóan máshoz hasonlítja magát. És ez alapvető hiba. De hogyha az eredeti kérdést tesszük föl továbbra is, hogy miben van igaza, akkor azt lehet mondani, hogy igazából nem nagyon lehet belekötni ebbe a gondolatmenetbe. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy ezen vagy azon a ponton tévedne. Mert vigyük csak végig ezt a gondolatmenetet, nézzük meg egyenként. Azt mondja, nem olyan, mint egyéb emberek, igaz? Nyilvánvaló módon igaz. Hát egy farizeus, az teljesen természetes, hogy az elit réteget alkotta, kitűnt a tömegből. Mindenki föltekintett rá. Vajon olyan cselekedetei voltak, mint annak a bizonyos vámszedőnek? Vagy olyan cselekedetei, mint annak a bizonyos paráznának? Vagy a hamis embereknek, akik átvágják folyamatosan az embereket, megkárosítják adott esetben? Anyagi károkat okoznak nekik? Egy farizeust ez abszolút nem jellemzett. Azt mondhatjuk tehát, hogy a 11. versben olyan dolgokat állít, amit itt olvashatunk, amiben ilyen értelemben tehát nem lehet belekötni, és ha tovább nézzük a 12. verset, böjtölök kétszer egy héten, dézsmát vagy tizedet adok mindenből, amit szerzek, ez ugyanúgy igaz. Nincs benne tévedés. Mégis ugye az egésznek a lényege, hogyha megnézzük ennek a lényegét az ő szavainak, igazából pont a lényeg hiányzik. Mert hiába van meg a cselekedet, hiába van meg a cselekedet szerint Isten tisztelet, hogy bár formailag minden betart, és nem lehet belekötni, mégis valami iszonyúan nincs rendben az ő életében. De micsoda? Ellen White-tól hadd olvassak egy részletet a Krisztus példázatai című könyvből, ahol ezt a példázatot elemzi a farizeus és a vámszedő imája. Ezt írja. A farizeus vallása nem érinti a szívét. Nem törekszik krisztusi jellemre. Nem vágyik szeretettel és irgalommal teljes szívre. Meg van elégedve azzal a vallással, amely csak külsőleg érinti az életet. Igazsága a sajátja. Saját cselekedeteinek gyümölcse, amelyet emberi normákhoz mér. Néhány nagyon tömör, nagyon találó mondat, amit itt olvashatunk Ellen White-tól, azt mondja, a farizeus vallása nem érinti a szívét, nem törekszik krisztusi jellemre. Tehát egyébként, amikor valamit hallunk, valamit olvasunk, bármi legyen ez, mindig ezt a két kérdést kell, hogy föltegyük magunkban. Mi az, amit hallunk, mi az, ami benne van az adott szakaszban, akár igéről legyen szó, akár bármilyen alkotásról, és mi az, ami nincs, pedig benne kéne, hogy legyen. Mert ezért mondom, az mi az, ami benne van, hogyha pusztán ebből indulunk ki, akkor azt mondjuk, hogy kérem, a farizeusnak igaza van. De mégis érezzük, hogy valami nincs rendben. Tegyük fel a kérdést, és White ezt teszi, hogy vizsgáljuk meg a másik oldalról, és hogy mi az, ami meg nincs benne. Azt mondja, a farizeus vallása nem érinti a szívét. Ugye ő is negatív értelemben fogalmazza meg, hogy mi az, ami nincs benne. nem törekszik Krisztusi jellemre, nem vágyik szeretettel és irgalommal teljes szívre. Meg van elégedve azzal a vallással, amely csak külsőleg érinti az életet. Itt egy picit érdemes elidőzni. Szóval vallás, amely külsőleg érinti az életet. Tehát a formák megvannak, a keretek megvannak. Ez nagyon komoly figyelmeztetés egyébként nekünk is. Mert még egyszer mondom, hogy megvan bennünk az a biztonságérzet, hogy igen, jó helyen vagyunk. Jó döntést hoztunk. Remek. De itt ne álljunk meg, hogyha pusztán a formáknál, pusztán a kereteknél maradunk. Szombat, tized, tiszta étkezés, és így tovább lehet sorolni, akkor azzal mire megyünk? Tehát önmagában ez még nagyon-nagyon kevés. Keretek. De hát hol marad a tartalom? És a farizeus esetében pontosan a tartalom hiányzott. Mert ez a vallás, ez nem érinti a szívet. A kereteket sokkal könnyebb betartani. Sokkal könnyebb bizonyos cselekedeteket magunkra erőltetni, a farizeusok ezt csinálták egyébként, semmint azt mondani, hogy igen, én az egész szívemet átadom az Istennek. Még egy érdekesség, igazsága a sajátja, saját cselekedeteinek gyümölcse, amelyet emberi normákhoz mér. Ez is nagyon-nagyon elgondolkodtató. Na most ehhez képest, mert ugye nem azt mondjuk, hogy ezek a bizonyos dolgok ne lettek volna helyén valók a farizeus esetében. Nem azt mondja Jézus sem, hogy helytelen dolog lenne az életünkben tisztaságra törekedni, böjtölésre törekedni és böjtölni, vagy éppen tizedet adni mindenből, amit az ember szerez. Ez mind helyes. Emlékezzünk arra, hogy hogyan beszélt a farizeusokról Jézus Máté evangélium a 23. fejezetében. Nem muszáj ezt kikeresni. A Máté 23.23-ban azt mondja, hogy farizeusok, ti megtizedelitek mindent, a mentát, a kaprot, a köményt, pedig az irgalmasságot kellene cselekedni, és ott jön a lényeg, és amazokat sem elhagyni. Tehát a kettő mindig együtt kell, hogy járja. Jézus ezzel nem dobja ki az ablakon a formákat olyan értelemben, hogy arra ne lenne szükség. Nagyon is szükség van. De mi lesz a szívvel? Mi lesz a mi belső világunkkal? Ez ugye azért nagyon érdekes, mert azt csak mi látjuk. Tehát az belül van. Persze, hogy milyen gondolataink vannak, az óhatatlanul kiütközik a jellemünkben, cselekedeteinkben, szavainkban, stb. De mégis rejtett dolgokról van szó. Tehát ezért nagyon érdekes ez az egész. Na nézzük a vámszedőt. Mert ez volt a farizeus imádsága. Hát ad abszurdum azt lehet mondani, hogy imádság. Elég sajátos kifejezés, de minden esetre formailag tényleg imádság. Hát imádkozott, 11. versben olvashatjuk. Na de hogy imádkozott a 13. versről kezdve a vámszedő? A vámszedő pedig távolálván még szemeit sem akarta az égre emelni, hanem verte a mellét, mondván, Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Miben különbözik a vámszedő imája a farizeusétól? Tehát mi az, amiben megragadhatjuk a különbséget? Nézzük lépésről lépésre. Legelőször is azt olvassuk itt a 13. versben, hogy távolálván, a vámszedő pedig távolálván. A 11. versben azt olvastuk, hogy a farizeus megállván. Valószínűleg ő a templomban előrébb ment. Hogy pontosan meddig, ezt nem tudjuk. A vámszedő távol állt meg, és ugye így olvassuk, hogy még szemeit sem akarta az égre emelni, hanem verte a mellét, mondván, Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Tehát az ima formáit tekintve már a pozíció is más, mint a farizeusé, a fejtartás is más, tehát a farizeus előrébb megy, a vámszedő hátrébb marad, a fejtartás is más, a farizeus teljes nyugalommal fölfelé emeli a tekintetét, a vámszedő nem meri fölemelni a tekintetét. És nagyon érdekes az, hogy az imádság hosszát, ha megnézzük, akkor is azt látjuk, hogy a farizeus körülbelül 5-ször annyit mond, mint a vámszedő. Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Egyetlen egy mondat. Különleges ez is, és különleges az is, amit itt láthatunk, hogy tulajdonképpen kivel foglalkozik ez a vámszedő, mert azt látjuk, hogy egyedül csak magával. A farizeus nem. Tehát a farizeus azt mondja, hogy hálát adok, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek. Mint például íme vámszedő is. Klasszikus hiba, amit szerintem sokszor el szoktunk követni, állandó kísértés az ember életében, hogy vagyok valamilyen, de azért a másik hozzám képest. És akkor rögtön megvan az összehasonlítás. Rögtön megvan ez a bizonyos hamis biztonságérzet, hogy a másikhoz képest azért jobb vagyunk. Soha nem hasonlítsuk magunkat a másikhoz. Tehát ez nem mérsze, ez nem kérdés. Jézus nem ilyen mércével mér bennünket, hogy igen, bár te ilyen voltál, de a másik az még rosszabb volt nálad, tehát te üdvösségre juthatsz. Tehát ilyen gondolatmenetet ugye nem olvashatunk a Szentírásban. Ezért igazi imádság, a vámszedő imádsága, és ugye ne felejtsük el, hogy egyáltalán ezek kik voltak. Mert persze, azt mondtuk a farizeusokra, hogy elit csapat. Na de a vámszedők. Hát a vámszedők mit csináltak? Hát a vámszedők egyébként végtelenül korruptak voltak. Ezért nagy dolog egyébként, hogy van egy vámszedő evangélistánk. Ez nem más, mint Máté. Máté is vámszedő volt. És azért voltak végtelenül korruptak, és azért volt egész egyszerűen egy átlag zsidó számára felháborító, amit csinálnak, mert ezek ráadásul állami alkalmazásban álltak. Az állam abban az esetben a római birodalmat jelentette. Azért ennek a botrányát is egy kicsit érezzük át. A zsidó nép, a választott nép, és most idegen iga alatt nyök, és vannak olyanok, akik ezt kiszolgálják, ezt az idegen igát. Hát szóval ez valami szörnyűség volt egy átlag zsidó ember számára. És nem csak, hogy kiszolgálják, nem csak, hogy tőlük fogadják el a fizetést, hanem még a korrupció is mindennapos az életükben. Akkor is állandó probléma volt ez, meg ma is állandó probléma. Magyarán nem volt nekik elég, amennyit fizettek az áthaladók a vámnál, hanem még zsebre is dolgoztak. És ezért a nép gyűlölte őket, szívük mélyéből gyűlölték őket. Na most ennek hátterén talán még inkább érthető a vámszedő imádsága, hogy Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Egy számondat, farizeus meg mesél. És nagyon érdekes itt a 14. vers. Azt írja, hogy mondom néktek, ez megigazulva ment alá az ő házához, amazzal szemben. A Károlyi fordításban ezt olvashatjuk, hogy inkább hogy nem ahaz, amaz. Tegyük hozzá gyorsan, hogy ez a revideált Károlyi fordítás. De minden esetre ebből a fordításból nem jön ki igazán az az éles ellentét, az az éles kettéválasztás, ami benne van a szövegben. Tehát nem azt mondja az ige, hogy az egyik is megigazult, meg a másik is megigazult. Nem. Azt mondja, hogy ez igen, amazzal szemben. Tehát az meg nem. Tehát éles választóvonalat húz a kettő közé. Mert egyébként akár ezt is elfogadhatnánk ezt az isist. Mind a kettő fölment imádkozni, mind a kettő kifejezett valamit az Isten felé, az Isten akár mind a kettőt is elfogadhatta volna. De nem. Tehát hogyan lehet igazzá válni, hogyan lehet igazzá válni és igazságra jutni az Isten előtt? Úgy, olyan módon, hogy ezt a fajta lelkületet az ember a magáévá teszi, hogy Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. És tehát még egyszer azt mondja a 14. vers, mondom néktek, ez megigazulva ment alá az ő házához, amazzal szemben, mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Nagyon-nagyon egyszerű, tehát ennek a példázatnak a tanulsága, egész egyszerűen, hogyha mi Istennel akarunk járni, akkor folyamatosan alázattal kell járni vele. Nem lehet azt mondani, ez a fajta hamis biztonságérzet nem keríthet a hatalmába bennünket, hogy igen, itt vagyok, jó helyen vagyok, jól döntöttem, kipipálva, üdvösség kipipálva. Nem így működik. Tehát egész egyszerűen, és azért nagyon fontos egyébként, mert ugye itt imádságról van szó. Na most az imádság az nem olyan, hogy egyszer imádkozik az ember, aztán úgy sinem van már az élete. Nem, imádkozni is többször fogunk, és többször szeretné az Isten, hogy imádkozzunk. De ugyanez újra és újra le kell, hogy játszódjon, hogy Istenem, én ennyi vagyok előtted, bűnös, légy irgalmas hozzám. Ez a fajta alázat, ez az, ami üdvösségre tud bennünket vezetni. Csak ez. Tehát más nem. Más, hogy egész egyszerűen ez nem működik. Hiába próbálnánk. Pedig annyira egyszerű eset lenne, hogy tényleg ezeket a bizonyos cselekedeteket, hogy amit föl tudunk sorolni, tized, szombat, tehát ezeket a bizonyos kereteket, ezeket, ha megcselekszi az ember, és az Isten erre azt mondja, hogy kevés. Kevés, mert nekem a lényeg kell. Tehát nem a keretek kellenek, nem a cselekedetek kellenek, azok is nagyon fontosak, háromszor alá kell húzni, de hogy mi van belül, az engem sokkal jobban érdekel. Az az igazi. Nagyon elgondolkodtató ez a dolog. És kedves gyülekezet, még egy ige szakaszt nézzünk meg, ami igazából valami hasonlóról szól. És egy döbbenetes ige szakasz egyébként, ha az ember belegondol, fiataloknak ez ismerősebb lehet, mert amikor legutóbb itt volt ifjúsági alkalom, akkor ez szóba került, csak már arra nem emlékszem, hogy a beszélgetésen vagy az ige hirdetésen is. De nem baj, ha ismerős is, akkor még egyszer felidézzük. A 119. Zsoltárt kérném, hogy lapozzuk föl, a 119. Zsoltár végét, egész pontosan a 167. verstől a Zsoltár legvégéig, a 176-ig. Tehát 119. Zsoltár legvége. Tehát 119. Zsoltár és a 167. verstől olvasom a Zsoltár végéig. Az én lelkem megtartja a te bizonyságaidat, és azokat igen szeretem. Megtartom a te határozataidat és bizonyságaidat, mert minden utam nyilván van előtted. Ó, Uram, hadd szálljon az én könyörgésem a te színed elé. Tégy bölcsé engem a te igéd szerint. Jusson előbe az én imádságom. A te beszéded szerint szabadíts meg engem. Ajkaim dicséretet zengjenek, mert megtanítasz a te rendeléseidre. Nyelvem a te beszédedről énekel, mert minden parancsolatod igaz. Legyen segítségemre a te kezed, mert a te határozataidat választottam. Uram, vágyódom a te szabadításod után, és a te törvényed nékem gyönyörűségem. Éljen az én lelkem, hogy dicsérjen téged, és a te ítéleteid segítsenek rajtam. Tévelyek, mint valami elveszett juh. Keresd meg a te szolgádat, mert a te parancsolataidat nem felejtettem el. Így végződik ez a Zsoltár. És hogyha föltesszük a kérdést, hogy miről szól ez a Zsoltár, én azt gondolom, hogy ezt sokan el tudjuk mondani, mert talán ismerjük ezt a Zsoltárt, aki még nem, azoknak mindenféleképpen érdemes megismerkednie vele. Egy dolog áll a középpontban, ez Isten igéjének a dicsősége, Isten igéjének a magasra emelése. Azért döbbenetes egyébként ez a Zsoltár, mert a Biblia leghosszabb szakaszáról van szó, leghosszabb fejezetéről van szó, 176 ige vers, tehát ez abszolút csúcstartó a Szentírásban, azt lehet mondani. Ugye különleges formai bravúr is fűződik hozzá, mert a héber ABC mással hangzóin megy végig, 22 mással hangzó van a héber ABC-ben, és mindegyik mással hangzóhoz rendel 8 verset, 22x8, így jön ki a 176. És azért is különleges ez a Zsoltár, mert igazából egy témáról beszél, csak egy témáról, de hát azt lehet mondani, hogy a 176 féleképpen világítja meg. Tehát, hogy az Isten igéjét hogy lehet magasra emelni, és hogy lehet hozzá helyes módon viszonyolni. Miközben a Zsoltáros a saját küzdelmeiről is számot ad, hogy neki milyen módon, milyen úton sikerült ezt a viszonyulást megtanulnia. Na de itt jön az egésznek a csattanója, mert még egyszer mondom, ez a fő téma. Tehát ez egyértelmű. Amit felolvastunk, itt a 167. versről kezdve, azzal kapcsolatban is azt lehet mondani, hogy folyamatosan ezt a vasat tartja a tűzben, ezt az egy vasat. Hogy például azt írja, az én lelkem megtartja a te bizonyságaidat, 167. vers, és azokat igen szeretem. Megtartom a te határozataidat és bizonyságaidat, mert minden utam nyilván van előtted. Tehát egy olyasfajta hívő ember viszonyulása az Isten törvényéhez, akire tényleg azt tudjuk mondani, hogy példakép, példaszerű, példamutató. Mert tényleg az Isten beszédét így a középpontban megélni az életben, hát szóval ez valami csoda dolog, ez valami hatalmas dolog. Na de most jön ez a bizonyos csattanó. Mert ugye azt mondtuk, hogy a Zsoltár alapvetően erről szól. De ott van ez a bizonyos 176. vers, ami egy kicsit kilóg a sorból. És nem is kicsit. Azt mondja, hogy tévelyek, mint valami elveszett juh. Keresd meg a te szolgádat, mert a te parancsolataidat nem felejtettem el. Miről beszél? Egy zsoltárszerző. Egy zsoltárszerző. Téveget, mint valami elveszett jó. Egy ilyen zsoltár végén, gondoljunk bele, 176 éves, 176-ból 175-ször ezt a magasztalást hallhatjuk egész végig. Ott van benne a küzdelem, kétségtelen, de ott van benne az Isten igényének a felmagasztalása is, egyértelmű. És mégis így zárja ezt a zsoltárt, hogy tévedjek, mint valami elveszett jó. Hát ez meg mi? Na ez a lelkület, amiről a vámszedő is beszél, ahogyan a vámszedő imádkozik. Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Tehát ha te nem jössz oda, és nem nyújtasz segítséget, akkor mivé leszek? És persze, ismerem a te határozataidat, ismerem a te parancsolataidat, de nélküled, és ezért mondja, nélküled tévelyek, mint valami elveszett jó. Tehát ez valami döbbenetes, hogy elképesztő biztonságérzete van, és lehet is a zsoltárosnak, de emlékezteti önmagát is, meg az olvasókat is, gondoljunk csak bele, megírta ezt a zsoltárt évezredekkel ezelőtt is, hányan olvasatták ezt. De emlékezteti az olvasóit is, hogy soha ne felejtkezzenek el arról, hogy ne önmagukban bízzanak, nem abba kell kapaszkodni, hogy én mit tettem le eddig az asztalra, mert egyébként semmit, nem abba kell kapaszkodni, hogy én mit csinálok, mert lehet, hogy sok mindent kitértek el, azt lehet mondani, hanem azt mondja, tévelyek, mint valami elveszett lyuk, keresd meg a te szolgádat, mert a te parancsolataidat nem felejtettem el. Tehát felé nyújtom ki a kezem, Istenem, és hogyha te ezt megragadod, ezt a kezed, vagy én megragadom a te kezedet, a felé nyújtott kezedet, akkor igazából akkor van reménységem arra, hogy mi közösséget tudunk alkotni. Teljesen mindegy, hogy eddig mi történt az életemben. Ez egyébként nagyon elgondolkodtató. Tehát hiába éltünk mi akárhány évet hívő módon, olyan módon, hogy valóban az Istennel közelségben, a következő pillanat az mindig döntő, hogy tudom-e fogni az Isten kezét, meg tudom-e ragadni az ő kezét. Még a zsoltár szerző is ugyanezt élte meg, Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. De közben az Isten meg minden áron irgalmas akar lenni, tehát ez minden vágya, hogy az irgalmasságát kifejezhesse, gyakorolhassa, odaadhassa, lépésről lépésre. Tehát az Istennek ez a vágya, tehát nehogy úgy vegyük ezt, hogy az Isten, mint valami szigorú úr, hogy az utolsó pillanatig, amíg te nem jársz velem, szóval addig én szigorúságot gyakorlok, nem. Egyáltalán nem erről szól ez az egész. Irgalmasságot gyakorol. És ez a fajta irgalmasság az, ami az embert megmentheti. Más nem. Tehát más úton a megigazolás nem történhet meg. Még egyetlen gondolat, illetve egyetlen ige ezzel kapcsolatban, szintén, hogy ennek a drámaiságát érzékeltessük, meg ezt a drámaiságot fölfogjuk. Mert tényleg azt lehet mondani, hogy igazából penge élen táncol egy ember üdvössége. Mind a mellett, hogy az embernek üdv bizonyossága lehet, hogy az Isten üdvözíteni fogja. Tehát ez is egy helyén való gondolat, de az is egy helyén való gondolat, rögtön tegyük mellé ezt, hogy csak akkor, csak abban az esetben, hogyha ez a bizonyos szövetség, ez megmarad Isten és ember között, hogyha nem engedjük el az Isten kezét. És hogyha elengedtük, akkor is van reménység, tehát ez nagyon-nagyon fontos, de minden esetre az Isten bizalmával, segítségével, irgalmával nem érdemes visszaélni. Szóval ez a bizonyos ige, ami szintén egy drámaiságot fejez ki, az a Jelenések könyve 16. fejezetében található. Jelenések könyve 16. fejezetének 15. verse. Tehát Jelenések könyve 16. fejezete, hát jó nagyot ugrottunk most az igében, de nem véletlen, majd mindjárt is mondom, hogy miért is idézem ezt az igét, és a 15. vers. Ezt írja ez a boldog mondás, tehát Jelenések 16-ban. Boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák az ő rúdságát. Tehát boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák az ő rúdságát. Na mi ebben a dráma? Mert önmagában, hogyha ezt az egy igeverset nézem, akkor erről sok mindent el lehetne mondani, meg a ruháról beszélni, és én ezt nem fogom már megtenni, nyilván. De igazából nem kizárólag ebben az egy versben van a dráma, hanem a szövegkörnyezetben. A szövegkörnyezet pedig a Jelenések könyve 16. fejezete. A 16. fejezet a hét csapásról szól. arról a hét csapásról, ami az emberi történelem legvége. Tehát a drámának a csúcspontja. Azt lehet mondani, hogy itt már minden eldőlt. Tehát aki szent, az legyen szent. Ezután is, aki igaz, legyen igaz. Ezután is, aki fertelmes, legyen fertelmes. Ezután is, és így tovább. Ismerjük ezt a kijelentést. Még egyszer, gondoljunk bele, hét csapás. Tehát ezután már csak Krisztus dicsőséges visszajövetele van hátra. És a hét csapáson belül a 15. vers azt látjuk, hogy a 6. és a 7. csapás között helyezkedik el. 16. században, amikor ugye a versbeosztás készült a Bibliához, akkor egyáltalán nem véletlen, hogy ezt a bizonyos 15. verset zárójelbe tették. Mert nem is nagyon tudtak vele mit kezdeni, hogy ez most micsoda. Hagyományos beosztású Károlyi fordításban ez zárójelben van ez a vers. Mert egy ilyen közbeékel dolog. De egyáltalán nem mellékes. Azért nem mellékes, mert igazából az Isten figyelmeztet minket arra, hogy akik már szinte az út végére értek. Tehát nem hogy méterek, szinte centiméterek választják el őket a célszalagtól, és attól, hogy valóban az Isten üdvösségébe bemenjenek. Még hozzájuk is elhangzik egy ilyen figyelmeztetés, ami egyben egy döbbenetesen szép ígéret, hogy boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák az ő rúdságát. Na most ennek hátterén mi a megigazulás? Mi a hiteltali megigazulás? Vagy úgy is föltehetném a kérdést, hogy mire elég Krisztus keresztje? Mit képes bennünk elvégezni? Mert igazából ennyit. Tehát ad egy másik ruhát. Zakariás könyve 3. fejezete, nem lapozzuk föl, hanem érdemes akár az otthonainkban megnézni. Zakariás könyve 3. fejezete, amikor ez a bizonyos csodálatos ruhacsere megtörténik. A szennyes ruhákat le, a tiszta ruhát fel. És ez valami gyönyörű dolog. De mi van a tiszta ruha alatt? És a hét csapás is terült ez bizonyságot, hogy azok, akik már 99,5, sőt szinte 100%, hogy üdvösségre jutottak. Mi van az ő tiszta ruhájuk alatt? Mesztelenség, rondaság, rúdság. Mire elég Krisztus keresztje? Hát arra, hogy üdvözítsen bennünket, arra biztosan. De egész egyszerűen csodát ilyen értelemben nem képes tenni, hogy ezt a bizonyos rúdságot, ezt elvegye, mert folyamatosan emlékeztet bennünket arra, hogy ember, ha nem kapaszkodsz belém, te ilyen vagy. Teljesen egyértelmű. Nem tudsz nélkülem egy lépést sem tenni. Tehát, hogyha ha nélkülem próbálnál lépést tenni, akkor oda jutnál, mint a 119. Zsoltárban a Zsoltáros, amit a legvégén kimond, tévelyek. Tévelyek, mint valami elveszett jó. Tehát ez a dráma ebben, hogy az ember már azt hinné, hogy igen, most már célba ért. De nem. Amikor majd célba ért, akkor elmondhatja, hogy igen, üdvösségre jutott. És ez egyébként maga a csoda. Azért, mert ez a bizonyos mezítelenségünk rúdsága, ez mindannyiunknak megvan, bennünk van. Tehát ez letagadhatatlan. Még akkor is, hogyha rengeteg segítséget kaptunk Istentől, rengeteg segítséget kaptunk Krisztustól a kereszten, teljesen egyértelmű. Tehát Krisztus keresztje egész egyszerűen mindenre elegendő olyan értelemben, hogy üdvösségre vezessen bennünket. De ez a bizonyos mesztelenség, ez a bizonyos rúdság, ez bizony ott van. De hogyha őrizzük a mi ruháinkat, tehát ott van azért nagyon határozottan az evangélium, ha őrizzük a mi ruháinkat, akkor mindenféleképpen el tud bennünket vezetni igazán egészen a célig. De ehhez az kell, az a lelkület kell, ami a vámszedőben megvan, Uram, légy irgalmas nékem bűnösnek. Ez tehát a megigazolás útja, a megigazolás rövid útja olyan értelemben, hogy hogyan lehet nyomban az Isten közelségébe jutni. De természetesen ez egyáltalán nem egy ilyen rövid és leegyszerűsített dolog. Ennek rengeteg részlete van még. Ott van egyáltalán az igazzáválás, vagy a megszentelődés folyamata. Igaz az a mondás is, hogy a megszentelődés egy életmunkája, amit Ellen White fogalmaz meg az egyik írásában, és így tovább. Tehát ne a pillanatok alapján várjuk ezt a bizonyos segítséget az Istentől, hanem a folyamatos kitartás alapján, a folyamatos alázat alapján. Erre szeretne ő bennünket vezetni, és erre hív mindannyiunkat. Kedves gyülekezet, kívánom, hogy a megigazolás kapcsán, tehát ezek a gondolatok segítséget jelentsenek a mi életünkben olyan vonatkozásban, hogy mit is kell tennünk, hogyan is kell viszonyulnunk Istenhez, mert hogyha Istenhez alázattal viszonyulunk, akkor ebből fog következni, hogy a másik emberhez is alázattal fogunk viszonyulni. Ez is egy hatalmas tanulság, és a vámszedő és a farizeus imája erre is elvezethet bennünket. Amen.